Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, nem is tudtam, hogy én következem. És előbb a gyerekeknek szeretnék elmondani egy történetet, hogyha meghallgatjátok. Szeretnétek hallani egy történetet tőlem, vagy nem? Na hát, hogyha szeretnétek, gyertek közelebb, hogy lássalak benneteket. Hát az ott egy kicsit vizes lett, úgy látom. De biztos,
hogy csak... ki, jó?
Szerintem
ez
egy kéne.
Ez nagyon nyilkos, nem nyilkos.
Oké. Az a fő. Nem akartok odaülni külön? Na. Hát mert most vizes, nézd meg, milyen lesz a szoknyát a rájuk. Szóval én vagyok a Panni néni. Csak hogy tudjátok. És abban az előjogban van részem, hogy a gyülekezetnek is, meg nektek is elmondhatom a kedvenc történetemet. Kedvenc bibliai történetem az négy fiúról szól. Bibliában van. Volt négy fiú. És ezek a fiatal emberek nagyon szerettek volna valakinek örömöt szerezni. És mindig mentek körbe, hogy ki lehet az, akinek örömöt tudnánk szerezni. És volt egy barátjuk. És ez a szegény barátjuk, ez béna volt. Annyira béna volt, hogy nem tudott fölállni. Nem tudott leülni. Nem tudta használni a kezét sem. Ott feküdt egész nap. Feküdt az ágyon, úgy kellett etetni, úgy kellett itatni, abszolút béna volt. És ez a négy fiatalember, ezek annyira szerettek volna segíteni a barátjukon, hogy elhatározták, hogy elviszik Jézushoz. Oda ment a négy fiú, és a földön feküdt ez a barát, egy olyan ágyon, amiben két rud volt, és a rút között volt egy ilyen, olyan mint hogyha ilyen vász, olyan ágyféle, mint hogyha vászon lett volna, és azon feküdt ez a szegény béna. És a négy fiú megfogta a sarkát ezeknek a fáknak, és akkor elindult a kettő elől, a kettő hátul, és mentek egészen addig, amíg oda értek, ahol az Úr Jézus volt, és az Úr Jézus tanított egy házban. Igen ám, csak volt egy nagyon nagy probléma. Ahogy odaértek, azt látják, hogy az ajtón kívül akkora tömeg van, hogy ott így mi öten nem tudunk bemenni. Ugye elől ment a kettő, középen volt ez a beteg, hátul ment a másik kettő, hogy ezeket nem fogják beengedni a 100%. Mit csináljanak a barátjukkal? Tudták, hogy az Úr Jézus meg tudná gyógyítani ezt a fiút, ezt az ő barátjukat, de nem tudták, hogy mit csináljanak. És akkor fogták ágyastul, letették egy fa alá az árnyékba, és körbe járták a házat, hogy hát, ha találnak valami megoldást. És ugye a szeretet az talál megoldást, ez az, jól mutatod, elindultak hátrafelé, és ott hátul láttak valami létrafélét, valami lépcsőt, talán ezen föl lehet menni a háztetőre. Ki is próbálták, fölmentek a háztetőre, és megbontották a háztetőt. Miután megbontották, lementek újra a barátjukért, kettő húzta, kettő tolta, felvitték oda a háztetőre, levették, és megnézték, hogy elég széles-e az a luk, amit ott vágtak, hogy vajon le tudnák-e oda engedni ezt a barátjukat. És látták, hogy ez pont jó, és akkor megfogták négyen, és így leengedték, és ott volt a haver, azon az ágyon, és az, akik ott voltak bent a szobában, azok mind hátrébb mentek, hogy le tudják engedni ezt a beteget. És amikor az Úr Jézus ránézett a betegre, és fölnézett, azt látta, hogy négy szempár ott ragyog fönt, és biztosak benne, hogy itt most valami történni fog az ő barátjukkal. És az Úr Jézus rájuk nézett, látta a hitüket, ránézett erre a szegény emberre, és azt mondta, hogy azt mondom neked, hogy kelj föl, vedd fel az ágyadat, és menj haza. És megfogta a kezét, és a fiatalember megfogta Jézus kezét, pedig addig béna volt, és Jézus segített neki felülni, aztán felállni. Hát, tudok járni, megerősödtek az izmaim, megerősödtem. Összetekerte azt az ágyat, hón alá fogta. Ne félj, akkor már engedtek neki utat kifelé. És mondták, hogy azt a micsoda hatalmas csoda történt. És azok ott fönt négyen olyan boldogok voltak, hogy meggyógyult a barátunk. és aztán egy örömmel elmentek, mert az Úr Jézus képes arra, hogy bármilyen betegségből meggyógyítsa, amit bármelyik.
Halálban is.
Akár még a halálból is képes feltámasztani. És elmondom nektek, hogy nem sokára találkozunk ezzel a Jézussal.
És minket is fölvisz a
mennybe. Minket is fölvisz a mennybe, és ma erről fogok beszélni. Köszönöm a figyelmeteket. És akkor Juliska, téged megkérlek, hogy ülj arra, mert nem fogsz látni, nem? Csak azért. Én ennyit szerettem volna a gyerekeknek mondani, és most pedig szeretném, hogyha egy kicsit arról a témáról beszélhetnénk, ami az én kedvenc témám. Az én kedvenc témám az, hogy Jézus nem sokára visszajön, és én nagyon-nagyon szeretek erről beszélni, mert úgy gondolom, hogy a mi számunkra a legfontosabb téma az, hogy ott legyünk Isten országában. De mielőtt elkezdenénk ezt a délelőtti órát, szeretnék elmondani magunkról valamit. Az én nevem Gyűrűs Istvánné, és Panni a keresztnevem. Van egy férjem, akit Gyűrűs Istvánnak hívnak. Van két gyerekünk, az egyik Anikó, ő 31 éves, és van egy kisfiunk, aki szintén 31 éves. A kettőjük között az a különbség, hogy amíg az Anikó 151-2 centi, addig a kisfiunk 212 centi, úgyhogy általában a fejét be szokta verni a szemöldökfákba, mert nagyon magas.
A lány?
Nem, a kislány itt van, ő alacsony. A kisfiunkat Máténak hívják, és ő ilyen nagyon-nagyon magas. Bizony. Dunaújvárosban lakunk. Elég sok helyen laktunk az országban. Dunaújvárosba Szombathelyről költöztünk, Vas megyében voltunk, egy csodálatos környéken, meg egy nagyon szép körülmények között laktunk ott, nagyon sok örömünk volt. Ami számunkra nagyon nagy öröm volt, hogy ott Vas megyében nem nagyon voltak adventisták, és egy 30 tagú gyülekezetet hagytunk ott, mondhatom, hogy az semmiből. Tehát a mi családunk volt, öten voltunk, és a végén a Jóistennek egy hatalmas csodája, meg kegyelme volt az, hogy egy élő gyülekezet maradt, és nekünk ez egy nagyon nagy öröm, és hát úgy néz ki, hogy most Dunaújvárosban elkezdtünk, 5 éve lakunk Dunaújvárosban, elkezdtünk egy szolgálatot, most többek között több minden is van, tehát ilyen családi bibliakörök vannak két helyen is, de ami a legjobb, hogy van egy szabad egyetemünk, egy bibliai szabad egyetemünk, ami már 7. szemesztert zárta le most szerdán, és olyan 30 és 35 között vannak hetente a vendégek száma, és ebből most már a gyülekezetbe járnak 3-an, 4-en, néha 5-en, és ezeknek azért örülünk, mert van egy reménységünk, hogy a Jóisten talán ott is felhozza a gyülekezetet. A kerakos testvéreknek köszönhetően most már 8 tagú a gyülekezetünk, eddig ők 5-en voltak, mi hozzájuk csatlakoztunk 3-an, és így lettünk 8-an, de szerintem ez majd még növekedni fog. Ennyit azt hiszem, hogy így bevezetésként magunkról, hogy tudjatok, és hát viszonylag nincs messze Dunaújváros hozzátok, és annyi jót hallottam már erről a Fehérvár csurgóról, hogy nagyon örülök, hogy végre eljöhettem. Még egy ilyen adalékot el szeretnék mondani, az én szüleim és a Juliskának a szülei barátok voltak, és nagyon sokat emlegették az ő szüleit gyerekkorukban, és ugyanolyan nehézségeken mentek keresztül, mint az én szüleim, és ugyanúgy megerősödtek a hitben, mint az én szüleim. Tehát én azt hiszem, hogy pont annak köszönhették az ő erejüket, hogy így egymást támogatták, nagyon-nagyon nehéz körülmények között éltek, és a Jóisten tényleg őket is megáldotta, ugyanúgy, ahogy az én szüleimet is. Szeretnék bevezetésként olvasni egy idézetet. Ezt kerestem, mert ez egy korábbi prédikációmban írtam le, és nem írom le mindig. Nekem nagyon tetszik, ez egy katolikus kardinális írta egy könyvében. A könyvének az a címe, hogy az élet kezdete. Így hangzik ez a mondat, vagy ez a kis idézet, hogy amennyire igaz, hogy a keresztények már sokszor várták Krisztust annélkül, hogy eljött volna, épp annyira igaz, hogy amikor valóban eljön, a világ nem várja őt. Igaz, hogy a keresztények a történelem nem egy korszakában csalódtak a Krisztus eljövetelére vonatkozó hitükben. De jobb ezerszer azt hinni, hogy Krisztus jön, amikor nem jön, mint egyszer azt hinni, hogy nem jön, amikor jön. Inkább szeretnék az az ember lenni, aki Krisztus iránti szeretettel telve, de ismeret hiányában eljövetele jelének vesz valamilyen szokatlan égi jelenséget, egy üstököst vagy egy meteort, mint az az ember, aki az ismeret gazdagságában, de a szeretet hiányában mindig csak nevet az ilyen tévedéseken. Számomra ez az idézet nagyon, nagyon aktuális. Mert azt hiszem, hogy most vagyunk abban a korban, amikor tényleg az Úr Jézus eljövetelének a jelei egyik a másikat éri. És erre a mai alkalomra úgy gondoltam, hogy úgy készültem föl, hogy szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy hogyan jön el Jézus. Ezt a címet is adtam, hiszem jól olvasható. És ugye ezzel kapcsolatban nagyon sok elképzelés van a világban. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus honnan jön. Honnan jön Jézus? Tőled kérdezem. A mennyből jön. Nagyon jó. Mi után jön Jézus? Mit tesz?
A halál után.
Igen. Mit tesz Jézus, mi előtt elindul a mennyből? Mi van most? Mi folyik most? Vizsgálati ítélet. Tehát befejeződik a vizsgálati ítélet. Megtörténnek azok az események, amik közvetlenül Jézus visszajövetelét megelőzik, a csapások. Mi jelöli Jézus visszajövetelét? Hogy mondjuk ezt? A jelek. Ugye egyre sűrűbben követik egymást a jelek, és aztán beszélhetünk arról, hogy kikért jön el Jézus, és kikért nem jön el. Ugye ez, bocsánat, hogy ezt mondom,
aki de... Aki nem ismerte Jézus, azért nem jön el. Ismerje
Jézus, aki szerette őt, így van, nagyon jó. Nagyon jó. És akkor most tőled kérdezem meg, hogy hogyan jön el Jézus, de csak akkor válaszolj, amikor látod a képet. Nézd csak. Úgy jön el Jézus, hogy a televízióban bemondják, hogy Jézus megjelent Tokióban, igaz?
Nem.
Nem? Hoppá. Pedig ugye azt hinnénk, hogy Jézus úgy jön el, hogy majd a televízió bemondja, hogy Jézus megérkezett, emberek készüljenek, mert Jézus itt van már, megjött Tokióba, meg már Berlinben is ott van. Nem. Akkor a rádió mondja be, ugye? És a rádióból fogjuk tudni, a Déli Krónika bemondja, hogy Jézus megérkezett. Nem, hát persze, hogy nem, a számítógépen fogjuk megtudni. A számítógép az majd kihirdeti számunkra, mindenki, aki bekapcsolja a számítógépet, azonnal látja, hogy Jézus megérkezett. Így van?
Nem.
Akkor ezek szerint haza kell mennem, mert nem jót mondok. Bibliában arról olvasunk, hogy Jézus eljövetele olyan lesz, mint a villámlás. Nem a televízióból fogjuk megtudni, nem a rádióból, nem az internetről, hanem azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus eljövetelét minden szem meglátja. Így jó? Nem, egyáltalán nem. Jézus Krisztusnak az eljöveteléről néhány gondolatot szeretném, hogyha végig gondolnánk. Az első dolog az, hogy Jézus eljövetele valóságos lesz. Apostolok cselekedetei 1.11-ben, ha valaki kívülről tudja, nagyon örülnék, ha elmondaná. A történet kerete az, hogy 11 tanítvány elment Jézussal, fölmentek a hegyre, és ahogy ott beszélgettek egyszer csak,
Jézus
felemelkedett, így van, nagyon jó, Jézus felemelkedett a szemük láttára, és ahogy ment fel Jézus, ezek így el tudom képzelni, hogy 11-en így néztek utána. Egész addig, amíg egy felhő fogta be, ugye ez van ott leírva az első fejezetben, hogy egy felhő fogta be Jézust, és ahogy úgy néztek fel, és sajnálták önmagukat, hogy magunkra maradtunk, akkor megjelent ott két angyal, és azt mondta a két angyal ennek a 11 szomorú tanítványnak, hogy hát miért vagytok kétségbe esve? Ez a Jézus. Nézzétek, ki is van írva. Miért álltok itt az eget nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe. Ugyanígy fog visszajönni, ahogy felmenni láttátok őt a mennybe. Két gondolatot szeretnék kiemelni ebből az igéből. Melyik ez a kettő, mit gondoltok? Az egyik az, hogy ez a Jézus. Nem egy szellem, nem valaki, valami lény, valamilyen UFO, vagy az ez a Jézus. És a másik, ez az ugyanígy. Ahogy ugyanígy. Nem egy ilyen átváltozott lény, egy ilyen szellemi valaki, és itt megjelenik, meg ott megjelenik, hanem ahogy láttátok őt felmenni a mennybe, ugyanúgy fog visszajönni. Ugye ebből következik a következő gondolat, hogy nem egy szellem jön el. De nagyon sokszor hallottam, mert van olyan egyház is, aki azt mondja, hogy 1914 óta Jézus itt van köztünk. Ismertek ilyen egyházat, nem? Hogy? Ja, hát úgy szellemileg. De hát azt hogy kell el, hogy lehet megfogni? Hát sehogy. Lukács 24. fejezetében a 36. verstől ezt az igét el is szeretném olvasni, mert ez pontosan leírja azt, hogy Jézus Krisztus milyen formában fog eljönni. Lukács 24.36-tól így olvasom. Miközben ezekről beszéltek, maga Jézus állt meg köztük. Itt szeretném ezt a szót, hogy maga Jézus Krisztus állt meg köztük, és így köszöntötte őket. Békesség néktek. Megrémültek, és ilyetükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ugye, mert Jézus meghalt, ott van a sírban, és hirtelen Jézus megjelenik köztük. Hogy megjelent Jézus? Ő pedig szólt hozzájuk, miért ijedtetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Érintsetek meg engem, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa, és nincs csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta neki a kezét és a lábát. Mi volt a kezén?
Seb.
Így van. És a lábán?
Seb.
Így van, pontosan. És ezeket mondva megmutatta a kezét és lábát, de amikor örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt kérdezte tőlük, van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat és egy kis lépes mézet, amelyet átvett tőlük, és a szemük láttára megevett. Egy szellem nem valószínű, hogy lépes mézet meg halat eszik, és valószínű, hogy egy szellemnek nem látszik a kezén, a sebnek a helye, bár vannak egyházak, ahol elképzelhetőnek tartják még akár ezt is. Tehát, amit Jézus eljöveteléről tudhatunk eddig, hogy úgy fog visszajönni, ahogy elment, az a Jézus jön vissza, aki elment, nem egy szellemként jön vissza, hanem valóságosan
hanem
fog visszajönni.
Hanem úgy, ahogy elment. Úgy
így van. A következő...
emberi testre.
Így van. Hát, mint királyok királya és uraknak ura, majd mindjárt visszatérünk, csak te nagyon előre mész, úgy látom a dolgokkal, és megelőzöl engem, de ez nagyon jó, mert örülök. Nagyon gyors vagy, pontosan így van. A következő gondolat, hogy Jézus eljövetele látható lesz. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy mennyire látható a villám?
Nagyon.
Nagyon. Ugye? Szinte azonnal lehet látni, hogy az ég egyik végétől a másikig van, vagy akár a szivárványt is mondhatnám, hogy sokszor láttam már olyan szivárványt, ami úgy tűnt, mintha mondjuk keletről nyugatig ott az egész földet átfogná. Tehát Jézus eljövetele olyan lesz, mint a villám. A villámnak két jelentősége is van. Miért? Mi az egyik jelentősége? Az, hogy gyors, nem? Egy pillanat alatt láthatóvá válik, a másik pedig szinte a vak is látja. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de szinte mindenki látja, mondjuk a vak az nem, de szinte mindenki látja a villámot. És ugye ez a Máté 24. rész 27. versében van, itt azt olvasom, mert ahogy a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is, és a 30. versben azt olvassuk, hogy és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, és sír a föld minden nemzetség, amikor meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Jelenések egy hetet pedig mindannyian ismerjük, hogy eljön a felhőben, és néhányan meglátják őt, lesznek emberek, akik meglátják, de ugye nem mindenki. Így van, így van. Azt olvassuk jelenések egy hétben, hogy minden szem meglátja őt. Tehát nem lesz ez, hogy valami...
az elején,
az akkora már igen. Hogy nem lesz az, hogy ugye a televízión keresztül, vagy az interneten keresztül, ez teljesen kilövi ezt a gondolatot, mert minden szem meglátja Jézust. Következő gondolat az, hogy Jézus eljövetele hallható lesz. 1 Tesszalonika 4.16-ban emlékeztek rá, hogy nem akarom atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, mert maga az Úr riadóval, ark angyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből. Ez ugye nagyon halk lesz. Nem tudom, szoktátok-e látni mazsoretteket, és a mazsoretteket szokták kísérni a fuvósok. Biztos, hogy voltatok már olyan felvonuláson, vagy olyan alkalmon. Hát nem hiszem, hogy a fuvós zenekart azt nagyon kell fülelni, hogy valahogy meghalljuk, hogy mit is játszanak. El tudok képzelni mondjuk egy hegedűt, amit nagyon halkan is lehet játszani, de én egy fuvóst nem bírok elképzelni, hogy azt ne lehetne hallani. És azt mondja, hogy riadóval, mikor szoktak riadózni katonáknál? akkor reggel riadóban, és akkor mindenki talpra kell, hogy ugorjon, legalábbis úgy hallottam. Aztán ark angyal szózatával és isteni harsonával. Mind olyan hang, ami egyszerűen nem mondhatja senki azt, hogy én erről nem tudtam, vagy én erről nem hallottam. Tehát Jézus eljövetele olyan lesz, mint a villám, minden szem meg fogja őt látni, és ez egy hallható lesz, tehát mindenki meghallja őt. És Máté 24.31-ben azt mondja, hogy elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval. De ez meg egy újabb hangszer, és amikor jönnek az angyalok nagy trombita szóval, hát akkor tényleg a sírok is megnyílnak. Következő, hogy Jézus eljövetele dicsőséges lesz. Tehát nem csak egy ilyen kis, hogy ment el Jézus? Szegényen, egyedül, magányosan. Nem volt valami túl nagy dicsőség körülötte. Jó, egy dicső felhő vette aztán körül, de igaziból nem mondhatnánk azt, hogy az ő mennybe menetele annyira dicsőséges lett volna. De a visszajövetele. Ugye Ellen White azt írja a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy messze keleten látszódni fog egy kis felhő, és ez a felhő egyre közelebb és egyre közelebb kerül a földhöz, és látni fogjuk, hogy Jézus Krisztus ül középen, és angyalok veszik őt körül. Micsoda csodálatos lesz, amikor Jézus Krisztus megjelenik így az ég felhőiben. A Jelenések 19. fejezetéből elolvasnám ezt az igét, bár tudom, hogy mindegyikőtök ismeri, de a fehér lovon ülőről van szó. Többféle szimbólumot is használ János, többek között itt ezt, hogy egy fehér lovon látja Jézust visszajönni. Azt olvassuk a 11. verstől, és láttam a megnyílt eget, és ímé egy fehér ló, és aki azon ült, annak neve hű és igaz, aki igazságosan ítél és harcol. És a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve fel volt ráírva, amelyet senki sem tud, csak ő maga. És vérbe mártott ruhába volt öltöztetve, és így hívták őt Isten igéje. Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat vasvesszővel, és azzal legelteti őket. A mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját fogja taposni. Ruhájára és derekára oda volt írva az ő neve, Királyok királya és Uraknak ura. Most nem Jelenések szemináriumban, hogy végigvegyük ezeket a jelképeket, hogy mit akart ezzel szimbolizálni, hanem csak az, hogy egy olyan fenséges lesz, egy olyan dicsőséges lesz Jézus eljövetele, amit most még elképzelni sem tudunk. Tehát már is egy csomó dolgot tudunk Jézus visszajöveteléről. Testvéreim, belegondoltatok abba, hogy egy olyan néphez tartozhatunk, akinek van reménysége. Van reménységünk, hogy Jézus nem sokára visszajön. Persze, sokan azt mondják, hogy meghibbantatok. Ilyen nincs. Hát hogy jönne vissza Jézus? De ha a Bibliának a 90%-a beteljesedett, a proféciáknak a legnagyobb része mögöttünk van, mi okunk lehetne nem elhinni azt, hogy az utolsó finis így történik, ahogy leírva. Az is lehetetlen volt, hogy Jézus szűztől szülessen. Az is lehetetlen volt, hogy egy halottat előhozzon, a 4 napos Lázárt előhozza a sírból, és megtörtént. És emberek százai és százai tanúsították ezt. Miért kellene kételkednünk abban, hogy Jézus visszajövetele ilyen csodálatos, ilyen látható, ilyen hallható és ilyen dicsőséges lesz? Én ha belegondolok, hogy ennek a családnak a tagja lehetek, akik így várjuk Jézus eljövetelét, én azt hiszem, hogy hálásak lehetünk a Jóistennek, hogy megismertük őt, hogy elindulhattunk ezen az úton, és van reménységünk. Ha kimentek az utcára, és megkérdezitek az emberektől, hogy neked mi az életed reménye, tudjátok, milyen válaszokat adnak? Hogy a gyerekem, aki úgyis ott fog hagyni, mert fölé eléri a 18-20-22 évet, úgy ott hagy, aztán az unokám, egy évben kétszer várja, hogy megérkezzen az unoka, és aztán kész, ki van pipálva, vagy van, akinek a reménysége az egészsége, olyan gyenge lábakon áll, vagy a munkahelye, ami megint csak borzasztó gyenge lábakon áll. Nekem van reménysége. És tudjátok, milyen nagy érték az, hogy nekünk lehet egy reménységünk egy olyan Istenben, aki megígérte, hogy Jézus Krisztus nem sokára visszajön. Következő gondolat az, hogy Jézus eljövetele hirtelen lesz. Szeretném, hogyha elolvasnánk ezt a két igét, 1 Tesszalonika 5. fejezetének a 2. és 3. versét, Tesszalonika 1. levelének 5. fejezetéből a 2. és 3. vers így hangzik. Mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint az éjjeli tolvaj. Mert amikor ezt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végveszély, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és már nem menekülnek meg. Két gondolatot hadd mondjak el. Láttatok már olyan tolvajt, aki bedug az ajtó alatt egy kis cédulát, és azt mondja, hogy ma éjjel 1:30 és 2 óra között kirabollak. Hogy jön egy tolvaj? Amikor abszolút nem várod, amikor abszolút nem is gondolsz arra, hogy megjelenhet a tolvaj. Az Úr napja olyan váratlan lesz, és olyan hirtelen lesz, és olyan katartikus lesz, mint ahogy egy tolvaj kirabol valakit. Most egy ismerősöm mondta, hogy betörtek hozzá úgy, hogy ő a másik szobában számítógépezett. És ez alatt kirabolták a másik szobáját. Szerintem olyan eszközök vannak, olyan eszköztára van a rablóknak, hogy te ezt elképzelni nem tudod. És azt mondja, hogy Jézus eljövetele olyan hirtelen lesz, olyan váratlan lesz, olyan készületlenül talál, hogy ezt elmondani nem lehet. A másik a szülési fájdalom. Hát láttam már egy pár kismamát. Olyat is, aki minden órás volt. De még olyannal nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy te gyerek, maradj ott nyugton, mert még kikőszednem a krumpit. Meg még le kell pucolnom az ablakokat, meg még el kell intéznem egy csomó dolgot. Amikor eljön annak az ideje, akkor az a gyerek meg fog születni. Nincs ilyen, hogy azt mondod, hogy most még ne, meg most még várjunk, mert meg fog történni. Máté 24. rész 43. versében pedig azt olvasom, hogy azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön el a tolvaj, akkor vigyázna, és nem engedné, hogy a házába törjük. Ez ránk is vonatkozik, mivel tudjuk, hogy Jézus Krisztus mikor jön el, ezért vigyázzunk és készen legyünk. Egyébként a végén majd el szeretném mondani azt is, hogy mikor jön el Jézus. És a végül az utolsó gondolat az, hogy Jézus eljövetele váratlan lesz. Ugye ezt a Máté 24:38-39-et, ezt mindegyikünk tudja, még ha álmunkból felébresztenének akkor is, hogy az utolsó napok hasonlítani fognak a Noé napjához. És ugye Noé hirdette 120 éven át, ahogy a mi népünk is hirdeti már több évtizede, hogy Jézus jönni fog. És könyörgött a népnek, hogy gyertek be, van hely, befértek, akkora a bárka, hogy ahányan vagytok, mindannyian beférünk. És el tudom képzelni, hogy amikor valaki elindult, hogy talán igaza van ennek a Noénak, akkor mindig volt ott valaki, aki visszahúzta. Na ne butáskodj már, csak nem hiszel ezeknek, csak nem gondolod, hogy amit ezek mondanak, az úgy lesz. És mindig visszahúzták azt, aki esetleg elindult volna. És már kész volt a rámpa, és a rámpán elindultak az állatok kettesével, meg hetesével. És akkor álltak az emberek, és azt mondták, hogy lehet, hogy lesz ebből valami. Lehet, hogy mégiscsak történni fog valami. És lehet, hogy már kettőt léptek a rámpán ők is felfelé. Akkor megint jöttek a jó barátok, és azt mondták, hogy na ne viccelj már, képes lennél ezt elhinni, hogy itt valami történik, és visszahúzták őket. Aztán elérkezett az a pillanat, amikor az utolsó állat is bement a bárkába, és Noé odaállt a bárka ajtajába, és azt mondta, hogy gyertek be, van hely, mindannyian elférünk. És akkor azt mondták az emberek, hogy Noé, sajnálunk téged, de úgy látszik, elmentek otthonról. És amikor egy kéz érintése nélküli, egy kéz, amit nem lehetett látni, becsukta a bárka ajtaját, akkor azt mondták az emberek, hogy na, te Noé, most bekerültél oda, aztán mi lesz veled a sok állat között, a büdösbe, De mert azért ott szagok is voltak, bőgések is voltak. És amikor eltelt egy nap, és eltelt két nap, még akkor talán ott volt bennük egy izgalom. Amikor már a negyedik nap is eltelt, akkor végre megnyugodtak. Nem lesz itt semmi. Szegény Noé, jaj, de bolond volt, egész életébe itt erről beszélt, hogy jön valami víz, azt se tudjuk mi az. Szerencsétlen most ott bent a bárkába az állatok között. Jaj, szerencsétlen, gyere ki, Noé! És amikor hetedik nap elkezdett dübörögni a föld, elkezdett morajlani az ég, elkezdtek összecsapódni a felhők, amiket addig még talán nem is láttak, és elkezdtek feltörni a vizek, és elkezdett szakadni az eső. Akkor azt mondták, te, nem lehetséges, hogy mégis igaza volt ennek a Noénak? És amikor te bizonyságot teszel a környezetedbe az embereknek, azt mondják, hogy nem vagy komplett. Azt mondják, hogy na ne viccel már abba az ősi könyvbe hinni, meg egyáltalán Jézus vissza, hogy ki jött még onnan vissza. Na nem mondd már azt, hogy onnan bárki is visszajön. És kigunyolnak és kinevetnek. Egészen addig, amíg el nem kezd morajlani a föld, és el nem kezd dörögni az ég, és el nem kezdődnek a csapások, és késő lesz. Annyira jó lenne, és annyira fontos lenne, hogy ez legyen az imánk, hogy egyrészt mi magunk készen legyünk, másrészt a családjaink, a gyermekeink, a szomszédaink, a munkatársaink, hogy ne maradnának kívül. Micsoda kegyetlen érzés lehetett a bárkán kívül maradni. Micsoda kegyetlen érzés lehetett belekapaszkodni a bárkának a kiálló fáiba, és ott várni azt, hogy hát, ha valami csoda történik, és hát, ha megmenekülünk. És nem menekültek meg. Egyszerűen micsoda kegyetlen dolog lesz az, amikor látják a mi barátaink, hogy ott leszünk Isten országába, és ők meg kívül maradnak, pedig volt rá lehetőségük, hogy találkozzanak Jézus Krisztussal. Jézus eljövetele váratlan lesz, nem számítanak rá, ugyanúgy, mint ahogy az özönbiszkos sem számítottak rá. Emlékszünk Dániel 2-re. Dániel 2-ben egymást követték a képek. Ugye volt az arany, az ezüst, a réz, a vas és a cserép. Ha figyeljük, akkor a legdrágább, kevésbé drága, még kevésbé drága, még kevésbé drága. De fordítva is igaz, hogy a leglágyabbtól egyre keményebb, keményebb, keményebb. És érdekes, hogy a mi szempontunkból ez semmit nem jelent. Mit jelent számotokra az, hogy volt egy Babilónia? Mit jelent az, hogy volt egy Médó-Perzsia? De volt valami, ami ma is jelent valamit. És ez az a kő. Hogy leszakad egy kő, ugye a szikla, a háznak az alapja, Jézus Krisztus többször mondta ezt önmagáról, hogy én vagyok a háznak az alapja, én vagyok az a szikla, amit sokan megvetettek, de erre építem fel az én egyházamat. Jézus Krisztus a szikla. És ez a kő leszakad, és az összes nemzetet, hogy úgy mondjam, eltörli. És ez a szikla naggyá lesz, betölti a földet. A kereszténység, az Krisztus ismerete, az Isten ismerete betöltötte a földet. És milyen csodálatos tudni azt, hogy ahogy ez betölti a földet, ugyanúgy igaz lesz az is, hogy Jézus Krisztus eljövetele valóságos lesz. Itt az Úr Jézus eljövetelekor összesen két csoport lesz. Nem lesz itt, hogy olyan sem lesz, hogy elég lesz egy kis zúg az atyai házban, ott is boldog leszek örök szolgaságban, felejtsük el. Ez egy énekben van, de ez olyan fals, ahogy van. Mert nem lesz a mennyben zúg. Eleve ott kezdődik. És nem tudok Isten országába beslisszolni, hogy majd valakinek az árnyékába vagy a szoknyája alatt bemegyek. Vagy ott leszek, vagy nem leszek ott. Hogy lehetek ott, és hogy maradhatok ki? Ha hiszitek, ha nem, nagyon egyszerű. Ha én szeretem Jézust, ha várom őt, ha odafigyelek a szavára, akkor ott leszek. Ha szeretem Jézust, akkor ott leszek vele. Azt mondja, hogy ott lesz, együtt leszek az én gyermekeimmel. Hányszor elmondta, hogy én elmegyek az én atyámhoz, helyet készítek, hogy ne, ti is ott legyetek velem. És a másik csoportba tartozik mindenki más. Nem lehet félig terhes lenni. Nem lehet félig elérni a vonatot. vagy 100%-ig elértem a vonatot, vagy 100%-ig te. Nem lehetek félig férnél, félig nem. Nem mondhatom azt, hogy megkérdezik tőlem, hogy te félnél vagy? Hát egy kicsit igen. Ilyen nincs. Nem lehetek kicsit keresztény. Vagy keresztény vagyok, vagy Krisztust várom, vagy Krisztust szolgálom, vagy nem. Nincs több út. De sokan azt mondják, hogy minden út Rómába vezet. Lehet, hogy Rómába igen, de a mennybe nem. A mennybe csak egy út vezet. És tudjátok, melyik ez az út? Na ezt mondd meg, hogy milyen út vezet a mennybe. Na ezt mondd meg. Mi által lehet a mennybe jutni? Keskeny út, de ez a keskeny út miből van? Jézus meghalt, értünk, és a föld és a menny közé lefektetett valamit. És ez az ő keresztje. És csak ezen keresztül van út az atyához. Nincs más út. Nem lehet más kerülő utakon Istenhez jutni. Csak a kereszten keresztül. Nem juthatok oda, mert olyan jó megünnepeltem a szombatot. Nem juthatok oda azért sem, mert nem eszem meg a disznót. Sőt, nem juthatok oda akkor sem, hogyha ezt az egész délutánt azzal töltöm, hogy az összes beteget meglátogatom ebbe a faluba. Nem juthatok oda a mennybe, hogyha annyi jó cselekedetem van, hogy azt gondolom már, hogy a csillagok már el nem férnek a koronámon egymástól, mert annyian vannak. Nem juthatok a mennybe semmilyen cselekedetem által, csak Jézus Krisztus által. Nagyon nehéz ezt elfogadni, mert sokkal könnyebb megtenni valamit, és sokkal nehezebb elfogadni azt, hogy Jézus már megtett mindent. Nincs mit hozzátenni. Olvastam egy történetet, hogy egy ilyen mesebeli történetet, hogy ott állt az ember a mennyek kapujában, és hát szeretett volna bemenni, és megkérdezték tőle, hogy minek alapján akarsz bemenni. Hát aztán mondja, hogy hát én nagyon sok jót cselekedtem. Azt mondja, akkor jó, hát 100 pontot kell összegyűjteni, akkor nézzük csak, hogy a jó cselekedeteid mennyit taksálnak. Azt mondja, hogy hűséges voltam a feleségemhez 40 éven át, soha nem csaltam meg. Azt mondja, jó, akkor kapsz érte 2 pontot. 2 pontot? Igen, és hát a munkahelyemről soha nem késtem el. Oké, ezért kapsz 1 pontot. Hát hogy jön itt össze a 100 pont? És akkor még mondott egy csomó mindent, hogy meglátogattam a betegeket. Na, erre is kapsz 1 pontot. És akkor a végén összejött 5 pont. Ez az, amit én össze tudok hozni. De a 100 pontot, azt csak Jézus tudja megadni. Bármilyen jó cselekedetem is kevés ehhez. Tehát Jézus eljövetelekor csak azok lesznek, akik vagy várták Jézust, vagy nem várták őt. Amikor Jézus eljön az ég felhőiben, 4 dolog fog történni. De ismerjük a Szentírásból is, mi lesz ez a 4 dolog. Az első dolog az, hogy akik Jézus Krisztusban meghaltak, azok feltámadnak. Méghozzá tökéletes testben, épp gondolatokkal. De az igében azt olvassuk, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával leszáll az égből, és feltámadnak azok, akik meghaltak a Krisztusban. Tehát az első feltámadáskor feltámadnak azok, akik várták Jézust. Tehát az első, hogy lesz egy feltámadás. Miután feltámadnak ezek az emberek, akik Jézus Krisztusba vetett hitben haltak meg, a második lépés, hogy akik viszont a földön élni fogunk, akkor én nagyon bízom benne, hogy én azok között leszek, hogy még élve látom meg Jézust. Én hiszem, hogy nagyon-nagyon hamar eljön Jézus. Azok ezekkel együtt, akik feltámadtak, egy átváltozott testben Jézus Krisztushoz ragadtatnak. Ugye ez lesz a második dolog. Mi az, hogy átváltozott testben, hogy átváltoznak? Hát hadd mondjam el, hogy mindannyiótok velem együtt hordozunk rákos sejteket, öregedésre vagyunk hajlamosak, betegségeket hordozunk, és egy pillanat alatt Isten ezt kitörli, ezeket az információkat. Meg fogjuk egymást ismerni, de már nem betegségre hajlamos testben. Tehát az első dolog, hogy megtörténik az igazak feltámadása. A második, hogy az élő igazakkal együtt Jézus Krisztushoz ragadtatnak, illetve hát átváltozik az ő testük, és Jézus Krisztushoz ragadtatnak minden korszak feltámadt szentjeivel együtt az élő igazak. És mi lesz a negyedik lépés? Hát a hitetlenek meghalnak. Akik akkor még éltek, akkor ők meghalnak. két dolog fog még történni, hogy az üdvözülők számára, akik várták Jézust, akkor számukra ez az örömnek az ideje lesz. Nem hiába küzdöttünk végig életet. Nem hiába harcoltunk a szombatért. Nem hiába tűrtük el azt, hogy kigunyolnak minket. Azt írja Ézsaiás próféta könyve 25. fejezet 9. verse, hogy azon a napon azt fogják mondani, hogy ími a mi Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításában. Tehát az üdvözülők számára, számotokra és számunkra ez az öröm ideje lesz. Viszont, és itt ezt olvassuk el a Jelenések könyve 6. fejezetének a 16. és 17. versét. Jelenések könyve 6. fejezetének a 16. és 17. verse. Nem valami csodálatos ige. Talán a 15-et is olvasom még. Az ég pedig eltűnt, mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget kimozdult a helyéből. És a föld királyai, a fejedelmek, a vezérek, a gazdagok, a hatalmasok, minden szolga és minden szabad, barlangokba és a hegyek kősziklájába rejtőzött. És így szóltak a hegyeknek és a kősziklának. Essetek ránk, rejtsetek el minket annak színe elől, aki a trónon ül, és a bárány haragja elől, mert eljött haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Biztos voltatok már úgy, hogy mondjuk nem mondtatok teljesen igazat, és kiderült, akkor azt mondtátok magatokban, hogy jaj, úgy kívántam, hogy szakadna meg ott a föld, és nyelne el, nem? Hogy bárcsak eltűnhetnék, mert valami olyan körülmény közé kerültem, amit nem szeretek. Gondoljuk meg, hogy azok az emberek, akik tudták, akik hallották, mint Noé napjaiban, akiknek elmondtátok, akiknek elmondtuk, a szomszédaink, a családtagjaink, és mivel nem választották, és nem válaszoltak Jézus hívására, és látják, hogy mindaz igaz, ami a Szentírásban van, akkor nem tudnak mást mondani, mint hogy jaj, szakadna meg a föld, vagy hasadna meg, és rejtene el minket, mert nem akarunk találkozni azzal az Istennel, akit eddig megvetettünk. Jézus Krisztus jön hamar, ezt mutatják a jelek, ezt jelölik a proféciák, csak az a kérdés, hogy te és én melyik csoportban leszünk. Befejezésül még egy kérdésre szeretnék válaszolni, hogy mikor. Mikor jön el Jézus? Ha a gyerekeink kicsik voltak, akkor ugye elég nagy volt a távolság, Budapest meg ugye Vas megyeiek vagyunk, és amikor felmentünk Pestre, akkor a gyerekek türelmetlenek, és szokták kérdezni, de mikor érünk már oda? És akkor emlékszem rá, hogy ki szoktunk találni dolgokat, ugye ismertük már a 8-as utat, és akkor tudtuk, hogy miután mi következik. Elmondtuk nekik, hogy amikor meglátok itt egy nagy hidat, és átmegyünk a hidon, akkor már sokkal közelebb leszünk. Igen, átmentünk a hidon, de hát mondtuk, hogy átmegyünk egy városon, és ott ilyen szakadék lesz alattunk, olyan viaduktszerű. Na, azon átmentünk, azon a viadukton, akkor már nagyon közel leszünk Pesthez. Átmentünk rajta, átértünk Veszprémen, de mikor érünk már oda? Ha bal oldalon látok ilyen nagy, kemény kéményeket, ilyen nagy, vastag kéményeket, na, akkor már egyre közelebb leszünk. Na, átmentünk Várpalotán, na, akkor mikor érünk már oda? És akkor így, na, majd amikor meglátjátok a nagy tavat mellettünk, ugye a Velencei tó. És akkor jó, megláttuk, mikor érünk oda. És amikor már egészen közeledtünk, akkor azt mondtuk, hogy amikor nagyon sok fényt láttok. Amikor azt látjátok, hogy még kevés a fény, és egyre több, egyre több, egyre több a fény, akkor már ott vagyunk. Most ebben a finisben vagyunk most. Elhagytuk a tavat, elhagytuk a hidat, elhagytuk a nagy kéményeket. Mögöttünk van egy csomó-csomó beteljesedett profícia, és most jönnek azok a fények, amik jelölik, hogy Jézus eljövetele a küszöbön van. Testvéreim, emeljük fel a mi fejünket, és legyünk nagyon hálásak, hogy megélhettük ezt az időt, amikor Jézus eljövetele tényleg a küszöbön van. Az igaz, hogy a kriminalitás is megnőtt. Az igaz, hogy a pedofilek, hogy a meleg felvonulásoktól kezdve minden, de higgyétek el, ez mind azt jelöli, hogy Jézus eljövetele elérkezett. Soha nem volt annyi baj a mi világunkban, mint most. És ez a sok baj azt jelöli, hogy valaminek történnie kell, és ez a valami az, hogy nem sokára találkozunk a mi drága Jézusunkkal. Emeljük meg fel a mi fejünket, mert elközelgett a mi megváltásunk. A Jóisten segítsen nekünk ebben. Én szeretnék valamennyi jöttökkel együtt ott lenni.